Mindszenty József bíboros születésének 130. évfordulója alkalmából dr. Perger Gyula atyával, a kőszegi Jézus szíve plébánia plébánosával, a Szíj János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatójával, Kerényi Kata, a Szombathelyi Mária Rádió önkéntes munkatársa beszélget.
Szent Mártont, Mindszenty Józsefet, Batthyány Stratmann Lászlót és Boldog Brenner Jánost azon felül, hogy csodálatos jelképei az életünknek, még egy rendkívül fontos tény köt össze, minnyáján a Szombathelyi Egyházmegyében születtek. Közülük hamarosan Mindszenty Józsefet ünnepelhetjük, hiszen március 29-én lesz, hogy 130 éve született. Ebből az alkalomból vendégem dr. Perger Gyula plébános, püspöki referens és gyűjteményi igazgató, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióba, Gyuszi atya. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és még annyit a kedves hallgatóknak, hogy egy régi ismerettség alapján van a tegező viszony.
Köszönöm szépen, én köszönöm, hogy itt lehetek.
Tudom, hogy rengeteg mindent tudsz Mindszenty Józsefről. Mi az, ami miatt ennyire beleástad magad mondjuk az ő életébe? Mi a te elsődleges Mindszenty jelképed?
1988-ban voltunk kint egy zarándoklat alkalmával Máriacellbe, és ott akkor már megvásárolható volt Mindszenty bíboros emlékiratai magyar nyelven is, és hazafelé a határon szinte rém uralom vett erőt mindenkin, és ezt az emlékiratokat próbált elrejteni, nehogy esetleg a határ ellenérzéskor ezeket elkobozzák tőlünk. És én már akkor föltette magamba a kérdés, hogy ki ez az ember, akitől ennyire félnek a rendszer emberei. És aztán ezt az emlékiratokat a Bencés gimnázium éveim alatt olvastam el, és olyan nagy hatással volt rám, hogy e kapcsán kezdtem el foglalkozni Mindszenty bíboros úrral. A doktorinba egy életének egy kevésbé ismert időszakával foglalkoztam, egy olyan időszakkal, amiről ő maga is nagyon keveset ír az emlékirataiban, mindössze fél oldalt. Ugyanakkor ez az időszak életének egy nagyon tevékeny időszaka volt, 1927 és 41 közötti időszak, amikor zalaegerszegi plébánosként, zalai püspöki biztosként az ottani hitéletet szervezte meg, és új kuráciákat, új lelkészségeket, plébániákat alapított ott.
Milyen volt ő akkor?
Ő akkor egy kemény egyházszervező volt, ugyanakkor egy szeretetteljes szigor jellemezte, átlátta az ottani embereknek az életét, az ottani lelkipásztoroknak az életét, és ez alapján kezdte meg szervezni az ottani hitéletet, illetve az ottani lelkészségeknek, plébániáknak az életét.
Tegyük el ezt még egyszer az időbe a hallgatóknak, tulajdonképpen 1921 és a 40-es évek eleje közötti időszakról beszélünk, tehát már túl vagyunk az első világháborún, egy nagy megpróbáltatáson, tulajdonképpen Trianon már megtörtént, és éppen csúsztunk bele már a vége fele a második világháborúba. Ez egy nagyon különleges időszak lehetett vallási élet szempontjából is. Tehát nagy megpróbáltatásokon volt túl igazából az egyén, ezáltal a közösségek, gondolom a maga nemzet, és gyakorlatilag már jött a soron következő megpróbáltatás. Egy nehéz időszakba került ő.
Nehéz időszakba, de ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy Mindszenty kitűnt akkor is a szeretetteljes szigor, talán ez a legjobb szó rá, hiszen ismerte és látogatta híveit, osztozott örömeikbe, nehézségeikbe egyaránt, tevékeny életet élt közöttük.
Ez volt talán az ő különlegessége, ezek a personális kapcsolatok?
Igen, illetve az Isten szeretet, hazaszeretet, boldogasszonynak a tisztelete. Azt gondolnám, hogy ezek voltak a legfőbb erényei.
Tehát nagyon egyszerűen, szeretetteljesen, de világosan és szigorral képviselte a vallást.
Így van.
Hát erre nagy szükségünk van, szerintem így a mai világban. És bocsánat, egy kis kitekintő, mert hogy ez azt gondolom, hogy sok Mindszentyre lenne még ő mellette szükségünk. Mi történt ezután, a 40-es évek elejétől?
Mindszenty Józsefet mondhatom azt, hogy a Szombathelyi Szeminárium előkészítette, hogy jó pásztora legyen Észak-Zalának, a zalai lelki pásztorkodás pedig előkészítette őt, hogy jó pásztora legyen az egész nemzetnek, mert boldog emlékű 12. Pius pápa 1944. márciusában kineveztőd veszprémi püspöknek, majd nem sokkal ezután, 1945. szeptember 15-én Esztergom érsekének, 1946. február 21-én pedig az egyház bíborosává kreálta. És amikor a pápa Mindszentének Rómában átadta a bíborosi kalapot, 32 újonnan kinevezett bíboros közül egyedül Mindszentinél tette meg ezt, hogy átölelte és köszöntötte, jövendőlt és azt mondta neki, hogy a 32 újonnan kinevezett bíboros közül te leszel az első, akinek vállalnia kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot. És Mindszentinek az élete ettől kezdve valóban szakadatlan munka volt Istenért, egyházért és hazáért. Hiszen mindenki előtt ismertek a kommunista rémuralom tettei ezekből az időkből, akik feloszlatták a szerzetesrendeket, megszüntették az egyházi iskolákat, a kötelező hitoktatást, és Mindszenti eközben is igyekezett minden társadalmi csoport és közösség felé nyitottnak lenni, beszélt a munkásokhoz, az orvosokhoz, az egyetemi ifjúsághoz, szervezte a szülőket, megáldotta a gyárosokat és a földműveseket, és a gyermekek számára pedig védte a katolikus iskolát és a kötelező vallásoktatást. És ebből az időszakból külön szeretném megemlíteni, hogy már 1947 nyarán elkezdődtek az előkészületek az egész országban, hogy a magyar társadalom méltóképpen ünnepelje meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak a centenáriumát, és akkor részt kért ezekből az ünnepségekből a Magyar Katolikus Egyház is, hiszen az elmúlt századoknak a szabadságharcaiban mindig ott lobogott a szűzmáriás magyar zászló a magyar seregek élén, és most a megváltozott új történelmi helyzetben a II. Világháború után ismét a magyarok nagyasszonya felé fordult a magyar katolikusoknak a tekintete. És ezért Mindszenty 1947. augusztus 15-én Esztergomban ünnepélyesen meghirdette a Boldogasszony évet. Ez a Boldogasszony év, mondhatjuk azt, hogy a 20. század magyar egyház történelmének egyik legkiemelkedőbb eseménye volt. Másfél év alatt milliók vették körül a bíborost és püspöktársait, hallgatták és követték szavukat, és ez valóban nem egy politikai tüntetés volt, hanem 100 és 100 000 együtt imádkozó magyar ember, maga az imádkozó magyar egyház. Ez az ünnepség sorozat helyszínei közül mindenképpen érdemes kiemelni két vasmegyei helyszínt, egyrészt a Szombathelyt, ahol 1947. szeptember 7-én és 8-án rendeztek nagyszabású ünnepséget, amikor is Mindszenty bíboros felszentelte az 1945. március 4-én amerikai angol szászok által lerombolt, lebombázott székesegyházunkat, és mondhatni ezt, hogy ez páratlan összefogás eredménye volt, hogy az országnak a harmadik legnagyobb templomát háború utáni nincstelenségben 2,5 év alatt újjáépítették. A másik helyszín, amit szeretnék megemlíteni, az Celdömölknek a városa, ahol 1948. szeptember 11-én és 12-én rendeztek nagyszabású ünnepséget. Szeptember 11-én Kovács Sándor megyéspüspök bérmáltak egy templomban, és már ezen a napon, de különösen másnap rendőrség szállta meg a várost, és mindenkit igazoltattak, és aki nem volt helyi lakós, azt nem engedték a templomnak a közelébe. Ezért a Mária napokra érkező zarándokok ezrei a kukoricásban töltötték az éjszakát, majd hajnalban hazaindultak. És a városon belül is teljes készültséget rendeltek el, mindenkit igazoltattak. A szentmise megkezdése előtt pedig állandóan szippantókocsik járták a templomnak a környékét, akik sárga folyadékot locsoltak szét. Ilyen körülmények között kezdte meg az ünnepi szentmisét Mindszenty bíboros, aki a szentmise kezdetén óvást emelt az ellen, hogy karhatalom van a templom körül a Mária neve napi bucsum. És amikor a templomban véget ért a szentmise, és a papság és a püspökök kíséretében megjelent a bíboros, három fegyveres rendőrökkel teli teherautó robogott el előttük ott, ahol a templomból kiáramlott tömeg várta a főpásztorokat. Tudnám idézni az egykori sitkei plébánost, dr. Göndöcs Lászlót, aki azt írja, hogy ma is előttem van, ahogy ment felé a terautó, ott voltam én is a sorban. Egy szippantó kocsi ott termett a prímás mellett, 3 méteres lehetett a cső, amiből ömlött valami bűzös sárga lé. A prímás felé fröccsentették, és nem lépett félre akkor sem, csak elrántotta egy pillanatra a reverendáját, és megáldotta a szippantó kocsin lévőket. Hát mondhatjuk azt, hogy a felvilágosultnak mondott 20. század közepén történt mindez, Vincenti Bíboros úrnak a szülőföldjén, itt Vas megyében. Természetesen ez már Vincenti Bíboros letartóztatásának az előzménye volt.
Nagyon karizmatikus személyiségről beszélünk, aki százezreket vet rá arra, miután a Mária évet meghirdette, hogy együtt imádkozzanak, együtt építsenek egy országot. Nem sok emberről mondható el ebben a században, hogy a tevékenysége ennyire sokakat megérintett. Mi történik ezután? Jön a letartóztatása, és ő börtönbe kerül.
Letartóztatása előtt egy számára ismeretlen Krisztus hívő egy tövis koszorús Krisztus képet küldött neki ajándékba, de Victus Vincit, legyőzetve győz, ez volt a felirat ezen a szentképen, és ez a szentkép volt a Bíboros úrral legnehezebb óráiban, mindenhová keblére szorítva vitte magával, és ennek a szentképnek a felirata is erősítette őt a reményben, hogyha ő le is győzetik, de az Isten majd egyszer győzelemre viszi mindazt, amiért ő szenvedett. 1948. december 25-én együtt töltötte a szentestét édesanyjával az esztergomi prímási palotába, és ide jöttek érte az ávósok másnap, december 26-án este 8:30-kor letartóztatták és vitték Budapestre az Andrássy út 60-ba. Ami alatt a kihallgatást még azon éjszaka elkezdték, a kihallgatás alatt kinoszták, botozták, rugdosták, mezitelerre vetkőztették, majd bohócruhába öltöztették, késsel a kezükbe a szobába körbekergették, nadrágszíjjal és gumibottal ütötték. Aki a börtönben a legelső rugást mérte rá, ezt ordította neki, hogy az életemnek legboldogabb pillanata volt ez, prímás úr, hogy önt rúghatom. Nyilván kohold vádak alapján a bíboros urat vádolták hazaárulással, köztársaság elleni szervezkedéssel, kémkedéssel és valuta üzérkedéssel. 1949. február 8-án egy testben, lélekben összetört embert, Magyarország hercegprímását, Kádár János parancsára előbb, mint Szentit kötél általi halálra ítélik, majd ezt az ítéletet módosították életfogytiglani börtönre.
Mekkora félelem járhatta át az akkori kormányzati párt vezetőit, hogy egyetlen emberrel kellett, hogy ezt megtegyék, hogy egy ország térdeljen le. Micsoda félelem lehetett ennek a hátterében?
Igen, ugye tudták ezt, hogy megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj. Nyilván, hogy a püspöki karnak a vezetőjével kellett legelsőként ezt megtenni, és hát sajnos utána több püspök, illetve nagyon sok vértanú sorsú pap, köztük egyházmegyénk szülöttje, Branner János is ugyanerre a sorsra jutott.
Csodálatos emberek voltak, azt gondolom, hogy az életükből azok, amik most elhangzanak, lehet erőt meríteni, hogy ők nem hiába tették mindazt, amit akkor képviseltek. Tehát ez a mostani ember számára, aki mondhatjuk azt, hogy békeidőkhöz szokott, elképzelhetetlen. Hogy ők megtették azt, hogy az utolsó pillanatig kitartottak. Mi volt a következő lépés?
A börtön cellájában Vincenti Bíboros úrnak kezdetben nem engedték meg azt sem, hogy még misézzem. 1950-től viszont megengedték neki, hogy a börtön cellájába bemutassa a szentmisét. Így napjainak központja valóban a szentmise lett, ami 2-3 óra hosszat is eltartott, imádkozott szenvedő magyar hazájáért, imádkozott a pápa, a bíborosok, a püspökök szándékára, könyörgött a betegekért, családjáért, papjaiért, kispapjaiért, fogolytársaiért és az őrökért. S 8 évi rabság után szabadították ki a szabadságharcosok az 56-os forradalom idején, mégpedig 1956. október 30-án, mikor az egész országnak az örömére Budára vitték. Az 1956-os forradalomban egy nemzet talált magára, és kivételesen össze is tartott az elnyomók és kiszolgálóik ellen. Mint tudjuk, a szabadságharcot ennek ellenére leverték, és ismét a kommunisták rémuralma kezdődött Magyarországon. 1956. november 3-án Mindszenty elmondta a híres rádió szózatát, majd november 4-én hajnalban, amikor az oroszok betörtek Budapestre, és körülvették a várost, akkor Tildy Zoltán arra kérte Mindszenty bíborost, hogy a parlament épületéből menjen át a közelben lévő amerikai nagykövetségre. Itt Tildy Zoltán kérésének engedve Mindszenty elhagyta a parlament épületét, és a közelben lévő amerikai követségre ment. Itt az amerikai követségem nyilván bíboros úr megvonta életének a mérlegét, és a számára két legfontosabbnak rögtön az amerikai követségen töltött időszak kezdetén úgymond egy szózatot intézett. A számára két legfontosabb egyrészt a magyar haza, másrészt pedig az édesanyja. A magyar hazának szóló üzenete így hangzik, ezt szeretném idézni. A szabad, független Magyarországhoz, október és novemberi hőseink sírjához legyetek hűek. Az oroszokkal és magyar nevű cselédeikkel szemben rideg tartózkodással viseltessetek. Húzódjatok vissza a véres zord időkben a családi körbe, az legyen tiszta és evangéliumi. Apa, anya, gyermek eszményét Názáretben találja meg, mert ilyen családokból épül majd újra magyar hazánk. Addig is mindig a magyar a magyart részvétel szeresse, és ne ártson egymásnak. Mindnyájan ragaszkodjatok a valláshoz, mert megtapasztaltátok, hogy mennyire felett áll a vallásos ember a vallástalannak. A katolikusok tekintsenek Rómára, a Szentatyára, a kősziklára, a nagyomlás között. Bízzatok gyermekin, a mindenkor segítő patronában, a magyarok nagyasszonyában, aki Isten anyja, és immár 1000 éven át a mi édesanyánk is. Ez kell Budapesten az Amerikai Egyesült Államok követségén 1956. november 6-án. Másnap az édesanyjának írt egy levelet, és ez így hangzik. Drága édesanyám, hogy népemnek használjak, orosz páncélosok közt mentem az amerikai követségre, egy nem a régi papommal. Ha nemzetközi jogot még tartják, itt területen kívüliség vesz körül. Isten eddig csodásan védett. Kőhidán a vésztörvényszéken október 30-án szabadult a mindenár nélkül a rétsági honvédtisztek által. Ahogy idejutottam, pedig figyeltek. De kész vagyok, ha kell, az életemet adni. Édesanyám, ha így lenne, ne gyászoljon engem, csak oda át találkozásunkért imádkozzék. Muhi, Mohács, a második világháború elvitt egy-egy elődömet. Kelet marángzóant úgy, hogy nem lehet csodálkoznunk, ha megint egy esztergomi érsek rámegy. Az útvonal és a hősies főváros fogadtatása, a Szentatya sürgönye, de különösen a nemzeti életerő jelentkezése boldoggá tesz. Úgy érzem, nem hiába éltem és tűrtem. Húgaimat, övéiket szeretettel áldom. Tegyenek fenyőből koszorút édesapám sírjára helyettem. családomban maradjon mindenki hű hitéhez, hazájához. Édesanyámnak megköszönök mindent egész életemen át, főként, amit rabságom idején tett. Nincs többi édesanya. Csókolja fia, József. Budapest, 1956. november 7-e. Itt az amerikai követségem, a bíboros úr külsőleg biztonságban és viszonylagos nyugalomban, de lelkileg aggódásban és szomorúságban élt 15 éven keresztül, miközben személye továbbra is a kommunista rendszernek hatalmas szálka maradt. 1971-ben 6. Pál pápa kérésére Mincenti bíboros úr elhagyta az amerikai nagykövetséget, és magára vette, hogyan ő fogalmazott, az életének egyik legnagyobb keresztjét, a számkivetettséget. 1971. szeptember 28-án a bécsi pápai nuncius autója gördült be Hegyeshalmi határállomásra Mincenti József bíboros esztergomi érsekkel, és néma rövid útlevél vizsgálat után elhagyta szeretett hazáját. Mondhatjuk azt, hogy könnyes szemmel hagyta el azt az országot, amelyet ő szeretett, amelyben élni akart, és szándéka szerint meghalni akart. És megrendült lélekkel szállt ki a határmesdjén, hogy utoljára megcsókolja a magyar földet, és megáldja Mária országát. A határ másik oldalán az őt megillető tisztelettel és szeretettel fogadták, és kapta meg azt a lehetőséget, hogy hátralévő életében dolgozzék a magyarság érdekében, és ő valóban ilyen időskorban, betegen, a világon szétszóródott magyaroknak a pásztora lett, és járta az egész világot, hirdetve Krisztus igaz tanítását minden igaz magyarnak, egészen 1975. május 6-án Bécsben bekövetkezett haláláig. Kívánsága szerint a bíboros urat Máriacellben, a Kegytemplomban temették el, és az ő sírja a világon szétszóródott magyaroknak a találkozó helye lett. Végrendelete a bíboros úrnak az volt, hogyha majd Magyarország fölött a moszkvai hitetlenség csillaga lehull, akkor testemet vigyék haza magyar földre megpihenni az esztergomi bazilika prímási sírboltjába. Ez a kívánsága 1991-ben teljesült, akkor halála után 16 évvel teljesen épen maradt testét hazahozták, és Esztergomban temették újra.
Nagyon megható volt az a pár sor, amit az amerikai nagykövetségen a néphez, a nemzethez, a vallásos emberekhez írt. Azt gondolom, hogy ezt újra és újra fogjuk hallgatni. Ugyanúgy, ahogy egy YouTube videó is emlékszik arra, egy körülbelül 2 perces, amit minden kedves hallgatónak javaslok majd megnézni, hogyha éppen arra jár, ami az 56-os beszédét tartalmazza. Fantasztikus lehetett azoknak az embereknek, akik őt személyesen ismerték. Nekünk pedig az a fantasztikus, hogy hagyott ránk egy örökséget, amit méltóképpen kell továbbvinni. És én bízom benne, hogy ez a 130 éves évforduló, a megemlékezések sorozata, akár ez a beszélgetés is hozzátesz ahhoz, hogy az ő emlékezete az fent maradjon, és az az erő, ami ilyenkor ezekből a megemlékezésekből árad, az vigyen minket tovább ezen az úton. Én nagyon szépen köszönöm, Jussi atya, hogy elfogadtad ezt a felkérést. Nagyon jó pillanatokat tartalmazott. Azt gondolom, hogy mivel otthon szintén megvan Mincenti emlékirata, nálunk a könyvtárban, én ezt most előveszem és újraolvasom.
Érdemes. Én köszönöm a megkívást, köszönöm, hogy itt lehettem.
Mincenti József bíboros születésének 130. évfordulója alkalmából dr. Perger Gyula atyával, a Kőszegi Jézus Szíve plébánia plébánosával, a Szíj János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatójával, Kerényi Kata, a Szombathelyi Mária Rádió önkéntes munkatársa beszélgetett.
Hírek.
Erdő Péter Ferenc pápához csatlakozva ajánlotta fel Oroszországot és Ukrajnát a